Hangosításod a készítettem, de tesz, szerintem nem lesz
nem, most nem hiszem.
Szükség, úgy. Érte, ha valaki úgy érzi, szóljon, és akkor azonnal.
Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. A nyitott műhely és a liter a már évek óta tartó beszélgetés sorozatának a most következő epizódjára, amely a Látáscsapda című kötetről fog zajlani. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ugye azt lehetne mondani elsőre, hogy az Elkazovszkijjal készült interjúkat foglalja egybe ez a kötet. Olyan beszélgető könyvnek nevezném a műfaját így első érintésre, tehát erről fogunk beszélgetni barátaimmal és kollégáimmal, Németh Gáborral, Vári Györggyel, és Remény József Tamás lenne a, mint hogy állandó jelenlévőnk, de ő sajnos most nem tudott eljönni, úgyhogy hárman vagyunk. Amellett, hogy én pedig János Ilaris vagyok, és amellett, hogy a Jóskának a hiánya többszörösen fájdalmas, azért is hiányzik pluszban, mert ezeknél a beszélgetéseknél a könyveket általában tudok kitalálni, hogy nem mintha nem fordult volna elő, hogy egyszerre mindannyiunknak ugyanaz a gondolata támad. De igazából van egy olyan munkamegosztás, hogy az első gondolata valakinek, hogy az a könyv legyen, akkor azt a többiek figyelmébe ajánlja, és akkor általában ugye jóvágyó pillantások, tekintetek kísérik ezt az ötletet, aminek következtében viszont a dramaturgia, amit már régóta talán jó értelemben kötött, azon a csapáson halad, hogy aki az ötletadó, ő vezeti be, úgymond a könyvet, tehát az ötletének az okára, a finom szerkezetére fényt derít. Úgyhogy a Jóska most nincs itt, és ebből adódóan hiányzik az elsődleges protagonistája ennek a könyvnek. De hát azért átidaljuk ezt a problémát, úgyhogy akkor igazából ott folytatjuk, ahol nem tudtuk elkezdeni. Tehát a Jóska bevezető szavai helyett, vagy után most akkor a beszélgetésnek rögtön abban a szakaszába váltunk, hogy mindannyian elmondjuk, hogy milyen volt ezzel a könyvvel a találkozásunk. Ebben az esetben nyilván szóba kerülhetnek olyan kérdések is a könyvnek a hangvétele okán, nem kis mértékben, hogy magának az alkotónak a figurája közvetlen személyes érintésekinek milyen fokon volt meg, vagy hiányzott. Úgyhogy Gáborral beszéltem pár szót a beszélgetés előtt, és én gondoltam, hogy hogy valamilyen fokon személyesen is ismerhette Kazovszkit. Úgyhogy veled kezdeni, Gábor, kicsit rakd össze azt a sok réteg élményt,
ami... Mindenki van minden, nem kell a mikrofont használni, biztosan?
Nem kell, nem
hallom. Akkor nem. Jó estét. Szól.
Ha bekapcsolod, biztos.
Régi iskola. Kapcsolom én ezt ki, de... Most szól? Nem szól.
Elnézést, ha kell hangosításokat, és akkor is.
Jó, jó.
Minimális hangbeállás után kapcsoltam az erősítőt. És kérdezik, kérem.
Ezt pár egy. Hogy egy, kettő, mennyire.
Nem, semmi. Ez várhatóan, azt csak be kell várni, hogy bemelegedj.
Igen, ez most jó.
Van.
Pedig jó, szerintem
be van kapcsolva.
Jó, de ez nem lehet kikapcsolni.
Ezt nem lehet kikapcsolni. Ezt is. Ebbe. Igen, ezt kikapcsolod.
Erre? Hármas.
Köszönöm.
Ez egy hármas. Kettes. Igen, tehát ott... Ott tartottam, hogy jó estét kívánok. Hogy... Ugye azt a bizonytalan választottam, amikor a Lajos 5 perc ezelőtt megkérdezte, hogy akkor én ismertem az Elkazovszkit. Tehát egy elég bizonytalan hangon azt mondtam, hogy igen, mert hogy ismertem is, meg nem is. Tehát elég sokszor láttam különböző helyeken, meg néha talán egy pár szót váltottunk is. Ezek a helyzetek általában akkor következik be, amikor a Földényi Laci volt a harmadik ember, mert hogy ők nagyon-nagyon-nagyon mély, szoros barátságban voltak, ezért hogyha találkoztunk, akkor abból egy ilyen kisebb beszélgetés féle, vagy legalábbis egy érdeklődés lett. Viszont, hogy mikor láttam először, arra nagyon emlékszem. És ez a Fiatal Művészek klubjában volt, amikor a 70-es évek végén valamelyik Jump Panoptikum alkalmával, amikor annyit már lehetett tudni, vagy azt tudtam, hogy ezt meg kell nézni, mert ez fontos, de Kazovszkitól talán a mozgó világba esetleg ott láttam egy-két rajzot, úgy emlékszem. Tehát néhány reprodukciót ismertem, képeit talán nem annyira, vagy egy-kettőt, viszont erre nagyon kíváncsi voltam. Ugye az FMK az a hely volt, ahol mindig erős történések zajlottak, tehát az tudta az ember, hogy oda érdemes elmenni. És akkor valamivel a kezdés előtt, vagy talán jóval a kezdés előtt érettem oda. A lényeg az, hogy alig volt még ott valaki, viszont egy résnyire nyitva volt annak a teremnek az ajtaja, ahol ő már előkészült a panoptikumra, és akkor egyszerűen csak bementem. Tehát így kíváncsi voltam, hogy mi lesz itt. És akkor láttam őt először, akkor már elég előre haladott állapotban volt ez a készülődés, tehát a különböző posztamenseken, nem is tudom, minek nevezzem, hát én azt mondanám most, hogy szobrok álltak, és ő pedig egy nagyon-nagyon elmélyült módon, de mégis engem alapvetően egy kirakat rendezőre emlékeztetően dolgozott. Tehát én úgy emlékszem, hogy eléggé egyszerű anyagokat használt ott, tehát mint hogyha krep, meg tűl, meg ilyesmik lettek volna, meg papírok, és mint hogyha lett volna a csuklóján egy ilyen, ezért is mondtam a kirakat rendezőt, egy ilyen puff, amiben színes gombos tűk vannak szúrva, amivel az ember sündisznót játszik, ha gyerek, vagy biztos emlékeztek, vagy láttatok melyen. És hogy ez állati elmélyülten tette föl ezeket az anyagokat a szobrokra. És nagyon szép volt. Tehát egy nagyon szép lényt láttam. Azért fogalmazok így, mert miközben nagyon erősen vonzó volt, valahogy éreztem, hogy az a fajta interakció, ugye, amit a Karinti leír, hogy a férfi belép egy szobába, és ott egy nő van, akkor ugye mind a ketten a saját nemüknek megfelelő azonossággal vannak ilyen, ezt egyáltalán nem éreztem. Viszont azt éreztem, hogy összesen ketten vagyunk a teremben, tehát ő meg én. Tudomás se vett arról, hogy bárki is belépett volna oda, hanem iszonyatosan koncentráltan dolgozott ezekkel a szobrokkal, és hogy most, mikor felidéztem az élményt, most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen azóta is mindig úgy emlékszem, mint hogy a két élő lény lett volna a teremben, ő meg én, holott legalább 6 fiú volt a teremben. Ugye ők voltak a szobrok. De olyan szinten voltak az emlékezetem szerint tárgyiasulva, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy ott rajtunk kívül még emberek volnának. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa emlékem erről a térről. És aztán tulajdonképpen végig, és ebben az interjúban nyilván ez kicsit előre is vágok ezzel, folyamatosan visszatérő motívum, hogy anyagnak nevezi, bizonyos értelemben anyagnak nevezi az emberi testet, vagy ezeket a fiúkat tulajdonképpen azt hiszem pont a földényi testfestészetnek nevezi, vagy a testtel való festészetnek nevezi azt, amit a Kazowski ezekben a panoptikumokban csinált, és nyilván maga a panoptikum kifejezés is eredetét tekintve hát eléggé beszédes. Szóval akkor láttam őt először, és aztán még néhányszor ebben a szokásos lavorban, ami ugye zajlott a 70-es, 80-as években, meg aztán is, ugye elég zárt szubkultúra volt, tehát lehetett őt látni, de főleg a működésének a nyomait látni. És hogyha már arról volt szó, hogy ki javasolta, hogy én például úgy emlékszem, hogy én javasoltam a könyvet. Valószínűleg mind úgy emlékszünk, vagy nem tudom. Tehát, hogy én azt valahogy úgy éreztem, hogy ez nyilván nagyon fontos könyv. Van itt egy fél mondat, alá is húztam, hogy a tekintetének volt valami olyan elementáris egyenessége, ami szerintem nem felejt el, hogyha valaki látta. És csak arra gondoltam, hogy nyilvánvalóan ez a könyv fontos. Tehát azt lehetett róla tudni, hogy egy meglehetősen erős verbalitású, minden tekintetben éles személy volt, tehát azt gondoltam, hogy ami bármi is lesz, ami kirajzolódik ebből a könyvből, az biztos, hogy megér egy beszélgetést. Szóval ez így kezdeném el, vagy ez van a felütés.
Bocsánat, nem exkuzálom magam, de most már így értem. Mert tulajdonképpen, ha Reményi Jóska javasolja, akkor is értem, de hogyha te javasoltad így, ez nekem azért egy konzisztensebb helyzet végeredményben. Na mindegy, úgyhogy akkor elnézést, Gábor, nem.
Azon persze, milyen van a könyvnek egy olyan hatásmechanizmusa, mint ami ugye a borítón is látható tekintetnek, hát hogy nagyon banálisan fogalmaz, vagy nem hagy nyugodni. Tehát hogy az élessége felsért, és miközben olvastam, és meglehetősen kellemetlenül éreztem magam a szó jó értelmében, közben azon gondolkoztam, hogy de hát mármint, hogy nyilván van egy ilyen felkészülési mondjam, jellege is, amikor itt olvasunk, hogy mindig gondolkozom az, hogy mit fogok majd mondani, és hogy az az érdekes, ugye, hogy írja is a földényi tanárunknak az előszava, hogy ugye mindig a dolgok centrumában vagyunk. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezek olyan véglegesek, nem apodiktikusak, nem agresszívek, nem ebben az értelemben, de rendkívül is súlyúak, és olyan véglegesek ezek a megfogalmazások, kérdések, felkiáltó jelek, hogy tulajdonképpen azt éreztem, ami, hogy mondjam, minden radikalizmus lehetősége, csapdája, nem tudom micsoda, hogy ez a könyv olyan végérvényesen van befejezve annak ellenére, hogy interjúgyűjtemény, hogy nincs út sehova belőle. Tehát nem tudok mit hozzáfűzni, nem tudok mit elvenni. A dolog olyan mértékben végérvényes, és olyan mértékben közelít, amit ugye nem talál ahhoz a misztikus egységhez, hogy hát nem igen lehet más csinálni, ugye, mint elnémulni, amikor befejezi az ember, és azért voltam mérhetetlenül zavarban, mert miközben, hát azt talán nem mondanám, hogy vonzott, de érdekelt és lenyűgözött a dolog, és persze végtelenül riasztott, és egészen elképesztő súlya volt, meg hát tehát kivételes formátummal szembesült tényleg a beszélgetésekben is az ember. Közben az nem volt világos, hogy a tudomásul vételen, az elutasításon, vagy az elfogadáson túl hogyan lehetne ehhez bármit hozzátenni egy külső reflexív nézőpontból, és tulajdonképpen nem tudom, tehát soha nem jöttem ebben az értelemben ilyen tanácstalanul beszélgetni, mint ma, hogy ez a könyv olyan súlyosan állítja magáról, hogy van, hogy egész egyszerűen nem nagyon lehet hozzá piszkálni, azt hiszem. Tehát ezzel az ólomsúlyú radikalizmussal, ugye ez van a vasgolyó, acél, bocsánat, igen, acélgolyó metafora, amit ha minden igaz, talán a Váradi Júliával folytatott narancs beszélgetésben kerül elő először, és utal rá az előszó. Ez a fajta magja a személyiségnek, hogy ez egy egészen brutális metafora, mármint hogy egy acélgolyó a magja a személyiségnek, tehát olyan nyersen anyagi, és valóban így van. De hát hogyan is lehetne hozzáférkőzni, pláne analizálni egy zárt acélgolyót. És tényleg ezen gondolkoztam, hogy mi egyébként tudunk tenni ezután az elnémító tapasztalat után, és azt hiszem nagyjából nem jutottam semmire, ami valószínűleg inkább rólam szól, mint a könyvről.
Na jó, nem csak mi fogunk beszélgetni, reményeim szerint, és elnézést, udvariatlan voltam, mert az elején kellett volna a béli örömömet kifejeznem, hogy az könyvnek a két szerkesztője is itt van velünk, Cserés Katalin és Úr Gabriella, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy benneteket is majd megszólíthatlak. Hát én nekem a nagyon furcsa, sajátos tapasztalat szintén, másképpen, mint ahogy te elmondtad, vagy legalábbis kiegészítem azt, amit mondtál, az én saját személyes történetemmel, ami ezt a könyvet jelenti. Én az Elkazovszkit nem ismertem, noha ismerettem volna, tehát időben ugye az életünk azért jó néhány, legalábbis két évtizedet biztosan abban az idősodorban fedett le, amikor, és hát ráadásul ugye, amik helyszíneket mondtál, vagy legalábbis egyet, ottan minden bizonnyal össze lehetett volna keverednem vele társaságilag, mint ahogy általában akik érdekeltek, azokkal össze is keveredtem. Nem nagyon érdekelt sosem, amit csinált. Tehát az Elkazovszkinak a festészete egész egyszerűen, az engem a szó legeredetibb és nyelvileg tükröző értelmében hidegen hagyott. Kívül voltam mindig azon, amit ő csinált. Nem, és ebből adódóan nem nagyon érdekes, szóval nem kaptam a műveiből olyan inspirációt, ami arra késztetett volna, hogy a személyhez közel kerüljek, vagy megkeressem őt. Most, hogy ez a könyv felmerült, nyilvánvaló, hogy újra megkerestem a képeit, meg fel akartam idézni azt a, hát nem is, hogy felidézni, mert nem a saját benyomásaimat, meg a hangulataimatnak akartam utána keresni, hanem most megnézni, hogy ez szól-e hozzám bármiféleképpen, és tulajdonképpen ugyanazt tapasztaltam, mint 15-20 évvel ezelőtt. Tehát egy ilyen, ugye ez egy speciális helyzet innentől kezdve, mert az ilyen típusú könyveknél, amelyeknek azért van jó néhány vagy ennek a könyvnek van azért jó néhány előképe, amikor erőteljes alkotói világgal bíró személyek elmondják még pluszban. És itt most nyilván nem a verbális művészetekről, tehát a képzőművészekről, vagy a zenéről beszélek, mondjuk a Pablo Casalsnak az interjú kötete jut eszembe, vagy mondhatunk még, most legutóbb a Glenn Gouldot néztem. Ott ugye mindig az volt a vonzó, vagy az volt az evidencia, hogy valamit meghallottam, megláttam, és baromire érdekelt, hogy ez, aki ezt csinálja, az hogyan képes reflektálni abban a nyelvi formában, az alkotói világára, amely nyelvi forma számomra, ha és egyáltalán talán akkor a legközelebb áll, vagy valamiféle erősebb kézenfekvőbb közön van hozzá. És ebben az esetben ugye van egy ilyen diszkrepancia, hogy ez nem így működik. Tehát a képek alapján én nem voltam kíváncsi az Elkazovszkira. Amikor viszont választottad ezt a könyvet, akkor én természetesen nem ellenálltam, mert egyrészt nagyon örültem annak, hogy ennek a ez a beszélgetés sorozat, amiben itt benne vagyunk már jó néhány éve, az most egy érdekesebb, ad-hoc, jellegűbb ötletek alapján teremt útelágazásokat, tehát nem egy, nem tudom, a magyar esszé, a magyar, nem, tehát nem ilyen tematikus vagy motivikus szálakra fűzhető fel, hanem találunk valami olyasmit, ami ettől elüt, és nem kell feltétlenül megmagyarázzuk, hogy miért. Másrészt pedig nagyon érdekes, vagy szóval egy ilyen inspiratív helyzetnek gondolom azt, amikor valami idegen az embertől, az azzal valamit kezdjen. És ebből a szempontból, hát hogy mondjam, nyilván nem csalódtam, mert ezeket a kritériumokat, vagy feltevéseimet minden ponton kielégítette a könyv. No, tehát én körülbelül így jártam ezzel a könyvvel. Azt sem állítom egyébként, picit előre menve a gondolatmenetemben, hogy a könyv közelebb vitt volna a képekhez. Tehát elolvastam a könyvet, és aztán megint néztem a képeket, és nem lettem beavatottabb ezáltal. Ezzel együtt, és hangsúlyozom, hogy ezzel együtt, vagy hangsúlyozom, hogy emellett, a könyv mégiscsak ugye kiad ebből adódóan egy olyan érdekes műforma helyzetet, amit én egy rövid mondatban úgy tudnék megragadni, hogy ez a könyv a 20. századi, tehát a modern magyar művészetnek, és azon belül a modern magyar irodalomnak, nyilván csöppet sem hagyomány nélkül is, sőt nagyon súlyos és szép hagyományába illeszkedik, mégpedig a vallomás irodalomnak, tehát a konfessionális irodalomnak a hagyományába. Gondolom, hogy nem pusztán ezzel, nem is akarom egy megközelítésből leírni a könyvet, de abban egész biztos vagyok, hogy ez egy nagyon, nagyon erős csapása ennek a könyvnek. Tematikusan is felmerül ugye a kereszténység és a misztika, és azok a kérdések, amelyek végül is a személy önértésének és önalkotásának és önmeghaladásának a lehetőségeit jelentik a hagyomány szerint is, és ennek a hagyománynak a újra reflektált, újra gondolt formájában. És persze nyilván a csomó olyan kérdés van, amin kicsit abban is bíztam, hogy lesznek a publikumban majd többen kortárs képzőművészek is, tehát mert itt nyilván csomó olyan kérdés is érintve lesz, vagy érintett, ami természetesen a festészet mikéntjéről szól. Noha Elkazovszki ezzel is elég érdekesen bánik, és akkor innentől kezdve már nyilván gondolható, hogy én sem az elutasítás szintjén vagyok, hanem egy gondolkodás, egy észjárásnak a nyomába szegődöm, mert ugyanakkor ez meg abból a szempontból azt hiszem, hogy elég érdekes könyv szintén, hogy nonverbális művészek, nem azt mondom, hogy nem, de elég ritkán törik annyit a fejüket filozófiai, pszichológiai, elemi, egzisztenciális, tehát ontológiai értelemben vett egzisztenciális kérdéseken, amelyeken az Elkazovszkit itt töpreng. Úgyhogy hát ebből az is következik, hogy a kérdéseink is számtalanok lehetnek, vagy nagyon sok irányba vihetnek. noha Gyuri az elnémulás mellett tette le a garast, azért megpróbáljuk őt is egy kicsit megmozgatni, mert hogy itt azért az jó, akkor ötletszerűen vetek fel kérdéseket, egyet most itt. Több kérdező nyilván hát a elébe vág a válaszoknak szükségképpen a beszélgetés dramaturgiájának a rendje szerint, hogy az a fajta nemi identitás, ami az Elkazovszkinak a sajátja, az mennyire visz a mítosz, hova tovább a mitológia irányába. Ez már önmagában két kérdés, mert meg lehet ezt a kettőt különböztetni. Mennyire gondoljátok azt, hogy ennek az alkotónak a súlyát ez az elbeszélés, mert ez egy elég komoly narratíva, amire ez az önazonosságnak egy nagyon erős narratívája, amire ez a személyiség felépíti önmagát, vagy felhúzza önmagát. Mennyire adta ez meg a súlypontját, mert ez ugyanakkor elkerülhetetlenül a kultusz irányába is mutat. Ezt hogy látjátok? Mennyire látjátok ezt provokatívnak, erősnek, deviánsnak, ahogyan maga Elkazovszki is az egyik beszélgetés pontján mutatja. Mondja azt, hogy ugye a deviancia látszik, a nem deviancia az valamilyen módon mindig fedésben van. Tehát, hogy ezt mennyire érzitek ennek a mitoszkörnek, ennek a személyes mitoszkörnek az éleit és a sarkait.
Hát szerintem abszolút centrális kérdésről van szó. Többek közt azért is, mert az előbb azt mondta, na igen, tehát az egyik az, hogy szerintem egy nagyon különös könyvről van szó, mert hogyha valaki egyáltalán soha életében nem látott Elkazovszki képet, és nem is fog, akkor is rendkívül érdekes a könyv. Mert valóban a vallomás irodalom szerintem nagy teljesítmény közé tartozik, és mindeközben ugye az van, hogy ezt a vallomást teljesen eltérő, raszterű és színvonalú kérdésekre adott válaszokban adja meg, de olyan erővel, vagy olyan folyamatos intenzitással, hogy emiatt tulajdonképpen miközben minden tiszteltem nyilván azoké, akik fölkészültek ezekre az interjúkra, és nagyon különböző módon komolyan vették ezt az életet és ezt a művészetet, mégis azon, hogy egész egyszerűen az a szólam erősödik föl, ami az ő folyamatos, itt a gömb, azt hiszem, hogy ez nagyon sokszor elő fog kerülni, tehát egy ilyen gömbszerűen forgó önmitológiájának a leírása. És tulajdonképpen ez csak ilyen segéd egyenesek a kérdések, még a legbonyolultabb, vagy adott esetben a válaszolót nagyon durván mellérendelésből provokáló, mint például az Ungvári Rudi interjúja kérdések mellett is. A válaszszólamok olyan hihetetlenül egyben vannak, és annyira egyben mutatják ezt az alkot, hogy tulajdonképpen a narratíván csak tehát azt hiszem, hogy narratívának olvassam, vagy egyáltalán bármilyen epikus törekvést rá tudjak erőltetni a könyvre, az csak az olvasás linearitása teszi lehetővé. Mert közben olyan az egész, mint ami az ő visszatérő metaforával értve, mint egy, amit a festményre is használ, mint egy időbe dermet, vagy teljesen időn kívüli ügy. Tehát olyan mozdulatlanságban van jelen ennek a személyiségnek a drámája, vagy az összes erővonala, hogy az csak tulajdonképpen csak nagyon erős kompromisszumokkal lehet szétszedni, vagy analitikus ésszel felé fordulni, mert olyan, mintha 3 éves korától kezdve megvolna ez a szerkezet. És hogy tulajdonképpen ennek a szerkezetnek ami történeti, az pusztán annyi, hogy ez a hihetetlen erős önreflexió, ez mennyire tudott artikulálódni. Nyilván ehhez egy embernek a története hozzájárul. Tehát ahogy az artikulációs stratégiákat megszerzi, úgy tudja nyilván egyre bonyolultabban reflektálni ezt. De közben a dolog maga az ott van. ott forog, ott van ez a cél, ez a bizonyos acélgolyó. Na most ez azért fontos szerintem, most visszatérve arra, amit kérdeztél, mert hogy többször előfordul, és szerintem teljesen hitelessé teszik az interjúk azt a fajta kijelentést, hogy tulajdonképpen ő kényszerből fest. Tehát nagyon úgy tűnik, hogyha az ő élete úgy alakul, hogy minden estül benne marad az orosz kultúrában, akkor ő belőle egy jelentős orosz költő lesz. Az is lehet, hogy atomfizikus, ugye, vagy csillagász, nem tudom, de hogy mindenképpen az orosz nyelvben marad, akkor ez történik. Most ez úgy függ össze a nemi identitás problémájával, hogy a magyar nyelv volt az, amiben megtalálta a verbális megszólásnak azt a lehetőségét, ahol nincsen meg a nemek szerinti beszéd kényszere. Ugye ő elmondja ebben az interjúban, hogy egyszerűen nem használt nőnemű igéket, amikor magáról beszélt. Tehát oroszul nem használta a nőnemű igéket. Ugye hát, abban a pillanatban valaki belekényszerül egy nyelvnek az ábóvó két osztatúságába, akkor ezt a fajta identitást nem lehet meghaladni, vagy nem lehet előtte beszélni, csak ennek tudatában lehet beszélni. Tehát viszont a magyar meg nem a saját nyelve volt. Tehát, hogy belekerült egy olyan paradoxonba, aminek a következménye volt többek között a festészet, és nagyon sokszor előfordul a motivum, hogy valamiféle nyelvi magból, vagy verbalitásból születnek a képek, onnan átkerülnek egy nagyon-nagyon furcsa, letisztult geometrikus vagy grafikus képletbe, és hogy az alkotás tulajdonképpen egyrészt egy végtelenül türelmetlen emberről van szó, ugye többen megkérdezik, hogy ha ilyen nyilvánvalóan erotikus viszonya van a görög szobrászathoz, főleg a görög szobrászatnak egy bizonyos korszakához, főleg ahhoz a korszakához, amit rómaiak másoltak, ugye ez az egészen gyönyörű, de akkor hogy nem lett szobrász, és mondta, egyszerűen türelmetlen a márványhoz, vagy illetve nem érzi, hogy uralkodni tud felette, és akkor inkább nem nyúl hozzá. Tehát, hogy miközben az egész festészete elementárisan térbeli, vagy ő függőleges, vagy merőleges festészetnek hívja, azt mondja, hogy mindaz, ami a síkban megjelenik, az számára tulajdonképpen, tehát ő a nézőkkel együtt képzeli el a képnek a terét, ami nyilván van csak egy leképezett háromdimenzió, ugye végtelenül drámai, vagy teátrális, vagy tragikus terek jönnek így létre. Tehát az látszik, hogy egyszerűen ez egy választott nyelv. Az, hogy ő mellesleg szerintem elég erős festészeti kvalitásokat mutat föl, az csak egy ajándék. De hogy ő neki, ez egyszerűen egy kényszerű formának tűnik. Nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egy kényszerű forma. És ezért is ilyen erős jelenléte a performance-nek, vagy egyáltalán a happening-szerű akcióknak, mert hogy az is, meg a színháznak egyáltalán, ugye van közben egy megjegyzés, ami hát egy olyan ember, aki mindig olyan közegben él és dolgozik, ahol végül is végtelenül frusztráltnak kéne lennie, mert hiszen őt a színház a 18. századtól visszafele érdekli. Képzeljük ezt az embert Magyarországon. Tehát egyáltalán a művészet a 18. századtól visszafelé érdekli, nem érdeklik a trendek, ha valaki találkozott vele, az azt látta, hogy egy végtelenül korszerű lény jön vele szemben, mint a David Bowie-val találkoztál volna körülbelül. Tehát, hogy olyan elementárisan nyugat-berlini feelingje volt, hogy így fogalmazzak, már akinek ez mond valamit, hogy ez volt a legfontosabb, az a radikalizmus, amivel gyakorlatilag az egész modernitás nem érdekelte szerintem, és hogy az összes erőt, az összes energiát egy rendkívül arhaikus szituációból szívta be a művészet terébe, az pont azért, mert nem volt kitéve a történeti időnek, végtelenül korszerű, vagy jelenvaló jelenségét tette. És hogy ezért volt fontos szerintem ez az identitás, ami én szerintem olyan értelemben metaforikus, ahogy a Petri politikai költészete a alapvetően metafizikus irányultságához képest. Ő azt mondja az egyik interjúban, aláhúzogattam, de nyilván nem fogom megtalálni, hogy az ő elementáris élménye nyilván van a halál volt, illetve annak a ténynek a fölismerés, hogy meg fog halni. hogy az emberi létezés véges, és hogy a hogy hát erre ugye alapvetően a hitet lehetne kitalálni. Egy olyan emberi van szó, aki tényleg egész életében iszonyatosan intenzíven dolgozott azért, hogy hihessen, de azt hiszem, hogy nem hit. Viszont minden idegszálával a hitre próbálta kondicionálni a létezését. És ahhoz, hogy elbírja ennek a súlyát, tehát hogy a halál állandó jelenlétének a súlyát, ahhoz egy másfajta fájdalmat kellett kitalálnia, ő maga is így értelmezi ezt. Tehát egy másfajta lehetetlenséggel kellett ezt a lehetetlenséget lefedni. Tehát az elérhetetlenségnek egy hétköznapokban is megélhető formáját választotta, amikor egy kiélhetetlen típusú sóvárgást épített az életében. Amiről egyébként azt mondja, hogy néha mégiscsak kielégült valamilyen módon. De hogy, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a probléma szerintem eleve metafora nála. Miközben egy abszolút nyers mindennapi életvalóság. Tehát egyszer egy abszolút hétköznapi érzéki valóság, de valójában ez az élet problémának a centrumában van szerintem. És ilyen módon megkerülhetetlen, és hát ő se tudja megkerülni. Ugye ez például nyilván, hogyha egy ilyen könyvről beszélünk, akkor azt lehetne mondani, hogy hogyan lenyomatta egy civilizációnak, vagy mondjuk egy kultúra önreflexióinak, vagy puhaságának, vagy a tabuhoz való viszonyának. Az nagyon érdekes, hogy az ember látja megjelenni ezt a kérdést úgy is, hogy meg se jelenik, és aztán egy idő után például se nyersen beszél róla, de van, ahol iszonyú puhán van körüljárva, még nincs is kimondva, hogy miről beszélnek jó formán.
Én azon a... Ez most azon lepődtem meg, hogy azt hittem, hogy ilyen időtlenkedve, hogy semmilyen idegenség nem idegen tőlem, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez valami olyan elképesztő, hogy mondjam, radikalitású idegenség, hogy ez megijesztett kicsit. Ugye az írtózatos tapasztalat, hogy egyetlen személyességünk, egyetlen életünk van, és ennek a kitüntetettsége éppen az, hogy menthetetlenül és maradéktalanul elvész, és ugyanakkor ebben az egyetlen életünkben olyan értelemben nem vagyunk otthon, hogy a saját fizikai valunkban, anyagi valunkban nem vagyunk otthon, vagyis ezt úgy kell leélnünk, ezt az egyetlent, hogy hát ott soha nem tudunk azonosulni vele. Ugye azzal, ami nem pusztán a hordozója, hiszen nincsen utána semmi, hanem a lényege tudnélik a saját fizikai, biológiai létezésünkkel, a helyettesíthetetlen lényege. Ez valami egészen irtózatos. Tehát, hogy ennek teljesen, hogy mondjam, szinte reflektálatlanul kerültem a hatása alá a könyv olvasása közben. Ez egyszerűen tényleg elviselhetetlen. Azt hiszem, hogy tényleg elviselhetetlen. Tulajdonképpen nem is értem, meghökkentő és lenyűgöző, hogy lehet egyáltalán leélni egy ilyen életet. Egy egészen heroikus dolog volt. És tehát ez alatt a 2-3 nap alatt is annak a szélére kerültem, hogy belebetegedjek, holott ugye, hát csak olvastam. És ami elgondolkoztatott benne, túl azon, hogy megviselt, az volt, hogy is van az egyszerre, hogy azt mondja a földényi szó elő, hogy amit nagyon pontosnak éreztem, hogy rendkívül fokozott volt az érzékenysége. Ugye, hogy nem védte meg semmi a konvenciók rendje is, amelyeket ugye kénytelen volt börtönnek érezni mindenféle elhatározás és étól és világnézettől függetlenül, mármint ugye nemi szerepek rendje miatt, hogyan nem védte meg az érzékelésnek ettől a tű élességétől, tehát fájdalmas élességétől, és ugyanakkor ugye nagyon sokszor arról beszél, hogy az ő számára az érzékelésnek ez a teljes és hihetetlenül érzékeny felülete már, mint a saját teste, az tulajdonképpen egy bosszantó és idegen véletlen, amelyhez nincs viszonya. Csak hogy a túróban van az, hogy valami, ami, hogy mondjam, ilyen rendkívüli hiperszenzitivitással működik, ahhoz magához nekem nincs viszonyom, nem azonos velem, ám bátor az elvesztése végleges lesz mindennek az elvesztése tekintetében, ami én vagyok, Szóval, hogy ez valami egészen, egészen, hát jó, nyilván ez nem különösebben nagy kaland, ha azt mondom, hogy ellentmondásos, mert ugye tudjuk, hogy a kérdések lényege az ellentmondás, de szóval, hogy egy ellentmondásos, vagy nagyon nehezen felfogható, hát ilyen személyes metafizika, ami itt megmutatkozik, és ez nagyon, de nem azt a, nem azt a olcsó élvezetet akarom kelteni, hogy én okosabb vagyok, és jól rájöttem, hogy itt van egy probléma, mondanom sem kell, hanem tényleg nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy ez hogy van. És attól tartok, hogy ebben annak ellenére, hogy a hatása az a megépítettsége, az elementáris őszinteség hatását kelti, és nyilván így érvényes, meg autentikus, hát hogy ez azért egy végtelenül stilizált, ami nem azt jelenti, hogy nem hiszem el, mármint a személyes fájdalmat ne hinném, mert ki vagyok én ahhoz, de egy végtelenül stilizált történetet mutat meg, ami nyilván közvetlenül átélhető volt. Ez az egész, és ugye beszél is arról, hogy tulajdonképpen, ami igazán nem érdekli, az, ha jól értem, leszámítva az orosz nagy realizmust, meg nagy költészetet, az voltak éppen a 19. század realizmusa, vagyis hogy meg romantikája, tehát hogy őt a stilizált barokkos dolgok érdeklik. És hogy voltak éppen ez egy nagyon stilizáltan megépített élettörténetnek tűnik, méghozzá stilizáltan kegyetlennek. Ugye elsősorban az ahumanitásnak a stilizálása érdekli, nem véletlenül beszél nagyon sokat a Zsönéről, nem véletlenül említi a Szilint az előszóban a földényi tanár úr, és így tovább, vagyis, hogy valami, tehát ez valami stilizált idegenség, a humanitás történet, ami a megfelelő keret lehetett. Ja, természetesen, de hát nem meglepő életkori, meg minden egyéb okokból, hogy nem ismertem. Szóval, hogy úgy képzelem, hogy annyira nem, hogy sosem láttam még távolról sem. Szóval, hogy valóban ez a stilizált borzalom tudta elmondani számára, hogy voltak éppen kicsoda. Ugye, ahogy az a nagyon szép írása mondja a Molière filmről, hogy ahhoz a záró pillanathoz, ami ugye a stilizált iszonyat, a meghalásnak a hosszú és stilizált képi elbeszélése, hogy voltak éppen ahhoz kellett az élettörténet, hogy mondjam, mint egy súlynak, ahhoz, hogy a kép életre keljen, vagy igen, ezt nyilván valami normálisabb képpel kéne elmondani, mindegy. Tehát, hogy az segítette életre kelni ezt a képet. De hogy voltak éppen maga az élettörténet önmagában, anélkül, hogy megadná ezt a súlyt, anélkül tulajdonképpen nem különösebben érdekes. És hogy itt is azt éreztem, hogy voltak éppen az ő élettörténetének a tényei, ugye annál is inkább, mert hogy ugye az a mítosz mindig időtlen, és ugye ez egy időtlen, ha van ilyen, akkor egy időtlen történet. Ugye ez a 3 éves korban. Hogy a 3 éves korig, vagy 7 éves korig, amennyiben hozzáveszünk a művészi tapasztalatokat, Tolstoy, Dostoyevszkij és az Ermitást, hogy akkor már minden megtörtént. Ugye ez egy történettelen élet, aminek a történetek kizárólag anyagai voltak a munkájában, épp úgy, mint ebben az élettörténet felépítésben, és ez egyébként a Zsöné is, már a Zsöné művészetével éreztem ezt, hogy nem tudom, Bátállyal, meg a rokonaival, szóval, hogy ez Száddal, hogy ez tulajdonképpen ijesztő. Tehát, hogy ez egy egészen ijesztő. Annyira átgondoltan a humánus stilizáció, hogy tényleg folytogató. És érdekes módon a Szilinnél, akiről azt mondja a Földényi az utószóban, hogy ő mutatta meg, ott nem ezt érzem. Tehát az a kétségbeesés, az sokkal inkább embergyűlölet, ami valljuk be végtelenül emberi, mint emberidegenség. Tehát az, ahogy az utazás beszél mélységes megvetéssel arról, hogy micsoda az ember, az azt hiszem egészen más és sokkal-sokkal kevésbé radikális. És éppen ezért befogadhatóbb, itt szó nincsen embergyűlöletről, itt végtelen idegenségről van szó, és az acélgolyóban azt hiszem az acélhidegséggel, megmondom azt, hogy analizálhatatlanul tömör egybe van az, ami igazán ijesztő. Tehát, hogy ez egy tényleg nagyon szépen felépített felépített zsenédráma bontakozik ki előttünk. Nyilván nem tudtam hozzá közel férkőzni, de hát ez, hogy ostomán szóval ez volt a cél, hogy ne is lehessen. Na mindegy, szóval, hogy egyszerre kerültem nagyon a hatása alá, és volt riasztóan idegen számomra az egész, és azt éreztem, hogy ez talán nem adekvát, miközben nem tudok ettől szabadulni. Hát, hogy mondjam, a szónak a primer értelmében vett együtt érzés, vagy átérzés, azt hiszem talán jobb, tehát, hogy ezt közben nem tudtam elkerülni. Az, hogy az ember elveszíthet két olyan dolgot, ami legközvetlenebbül tartozik hozzá, a saját biológiai azonosságát, és ami egy hasonlóan súlyos tapasztalat, a saját, hogy mondjam, nyelvi a természetes nyelvi közegének a magától értetődőségét. Hát szerintem ebből egyet sem. Mert ezt nagyon átérzem, mert én is nagyon nyelvhez kötött, és mint ilyen tökéletes képzőművészeti analfabéta vagyok. Szóval, hogy ezt én végtelenül át tudom érezni. Tehát azt hiszem, hogy ennél súlyosabb csapást az ember önazonosságára ezen a két dolgon kívül semmi nem jelent. Tehát az egészen kivételes, hogy ezt a két csapást egyszerre kelljen elszenvedni.
Nem tudom, nekem egy kicsit más, szóval amit most mondtál, Gyuri, ahhoz képest, tehát a könyvet felkavarónak, tehát felkavart, meg nyilván elgondolkoztatott egy darabig, bevallom, egy ponton túl nem. Tehát most kicsit provokatív leszek, és amellett... vagy azokat a benyomásaimat próbálom egy picit összerakni, amelyek arról szólnak, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy ez a fajta elszigeteltség és elszakítottság, ez ebben a könyvben, ebben a mennyiségben sok volt nekem. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Gábor mondott másképpen az elején, hogy minden interjúban végeredményben, tehát van egy ilyen visszatérő monokróm tempója a dolognak. Én eluntam, tehát most kicsit frivol leszek, és eluntam, tehát eluntam azt a fajta egyébként tényleg alapképletét tekintve, és felépítettségét tekintve nagyon különleges és exkluzív helyzetet, amit a sors rámért egy emberre, noha ezt a fajta sors sújtottságot sem látom olyan tragikusnak, tehát én inkább ezt teljesebb költői metaforának látom. Ne felejtsük el azt, hogy a Kazovszkinak meg is jelentek versei, és ő tulajdonképpen mintha az eltemetett alkotói, egyik eltemetett alkotói valóját abban érné tetten, itt a szövegekben is megjelenik. Tehát én ezt egy súlyosabb, erős költői metaforának látom arra nézve, hogy mennyire, és itt most hagyok egy gondolatnyelni szünetet, mert valószínűleg túl sok közhely jutna az eszembe, de azt viszont úgy gondolom, hogy talán a közhelyektől egy lépéssel innen van, hogy hát a személy az tulajdonképpen hát közölhetetlen. Tehát, hogy ez, vannak olyan pontok, amelyek meghaladhatatlanok negatíve, tehát a kimondhatatlanságnak vannak olyan pontjai. Itt pedig a kimondhatatlanság egyébként kap egy barokkos keretet, vagy pompát, hogy tetszik. Tehát nem gondolom ezt olyan, vagy nem is, hogy nem gondolom, nem éltem meg ezt olyan, tehát nem rázott meg ilyen fokon a dolog, ahogy a Gyuri erről beszél. Tehát itt különböznek a tapasztalataink. Végül is hát az Oscar Wilde-nak a De Profundis című ismert műve köszön, azt gondolom, hogy vissza. Nem manipulációt látok ebben, de ugyanakkor pedig az Oscar Wilde-tól nem áll távol a David Bowie, és nem áll távol az ív, ami végeredményben ezt az egész históriát egy bizonyos dimenzióját tekintve a popkultúrában is abszolút el tudja helyezni. Nem az érvényét és a hitelességét vonom kétségbe, de az első kérdésemben ugye az volt benne implikáltan egy lehetséges megközelítés, hogy ez nagyon erősen a kultusz irányába mutat. Minden ilyen szólalás, és ez egyébként akkoriban még noha ez azóta nem sokat változott, egy alapvetően prűd és konzervatív kultúrában való jelen, ilyen tengelyű jelenlét, az szükségképpen ezt implikálja. Kicsi zárójelben amúgy a hozzám közelebb álló és ismert Király Tamásnak a divatbemutatói jutottak eszembe az Elkazovszkiról, ami szintén nagyon érdekesen volt, integrálhatatlan vagy provokatív. Szóval azt gondolom, hogy ez abban a művészettörténeti korszakban, amit most már illethetünk ezzel a szóval, mondjuk így a 70-es, 80-as éveket, ez megközelíthető, nem is olyan nehezen, és azt hiszem, hogy illetve pontosabban a kérdéseim változatlanul ugye ott vannak, és ezek saját magamat szembesítettem ezzel minduntalan, hogy, és hát ez nyilván ezek korszakos kérdések, vagy túlmutatnak ezen a konkrét személyen, hogy egyrészt ha bekerül ugye egy szubkultúrának, vagy akkori szóval, vagy akkori erőteljesebb értelemben használható terminus technikussal az ellenkultúrába valakinek a figurája, akkor az mennyire válik olyan mértékben irányadóvá, hogy ez a felavatottsága téged szükségképpen a beavatottságnak a lehetőségével kínál meg, vagy pedig ha ezen kívül kerülsz, akkor a kívülmaradásnak. Erre van egy interjú a sok között, amikor azt hiszem, hogy a Rényi András arról beszél, hogy a Szirtesnek a performanszain is általában ugyanazok az arcok jelennek meg, ami mindösszesen és elsősorban is mindösszesen arról szól, hogy hát itt az ellenkultúrának a rituáléiban vesznek részt emberek. Ez nagyon erős relevanciát jelent egyébként a korra nézve, tehát ugye mégiscsak arról van szó, hogy egy ilyenkor is ugye meg annyi esetben, amikor mondjuk a 70-es, 80-as években született szövegeket, eseményeket húzunk elő, és azokról kezdünk el beszélni, művészetről elsősorban, akkor is minduntalan előjön természetesen, hogy hát azért ez egy nagyon, nagyon erő, hát ez egy diktatúra volt, tehát végeredményben az összes művészi jelentés az első tempóból és priméren politikai jelentést kapott, ugye, tehát a Elkazovszki is referál arról, hogy amikor a John Panoptikumban ő ugye összeköt az embereket, akkor ugye az első benyomás, vagy a túlnyomó részt való benyomás a közönségben, az arról szól, hogy hát igen, itt vagyunk mi, és hát ugye ezt nem kell tovább mondanunk, ez a keresztrejtvény három lépésben megfejthető. Nagyon nagy tulajdonképpen szerencsétlensége és igazi másképp, hát nem olyan fokú, amit a Gyuri megélt a könyvvel kapcsolatban, tehát másképpen drámája ezeknek az alkotóknak, hogy nem Nyugat-Berlinben csinálhatták azt, amit csináltak, mert azt gondolom, hogy akkor egy, hát hogy mondjam, sokkal a szó eredeti és tehetség értelmében vett nyilvánvaló versenyhelyzetbe lehettek volna ezzel meg amazzal Magyarországon csinálni egy ilyet 1979-ben. Nagyon erős gesztusnak látom, de ennek a súlyát nyilván másképpen mértük meg akkor, akik jelen voltunk, vagy akár akik nem, mert ezt most szélesebb értelemben lehet venni. Ez az egyik viszonylag hosszan mondtam az egyiket, bocsánat. A másik viszont, ami egy kicsit szűkíti ennek a könyvnek a kérdéskörét, ahogyan eddig beszéltünk róla, noha azt hiszem, hogy Gábor, te utaltál erre az elején. Ez kétségkívül a verbalitásnak, tehát a nyelvi világnak és a képi világnak egy nagyon furcsa kapcsolata. Sokat segített a könyv nekem abban, hogy rájöjjek arra, hogy mi zavart, és mi zavar mind a mai napig, és mi tartott távol az Elkazovszkitól, és tart mind a mai napig távol. Pontosan ez. Tehát, hogy nagyon erősnek és komolynak gondolom azt, hogy ő ezt erről teljesen nyíltan beszél, hogy végeredményben van egy verbális nyelvi megelőzöttsége az ő képeinek. Szűcs Miklóssal folytatott beszélgetésben ugye majd ezt lehet, hogy a végére megtalálom, ugye ott már a Szűcs Miklóst is ugye kicsit kihozza abból a szempontból a sodrából olyan jó pofán és kacéran, hogyha lehet ilyet mondani, hogy akkor már miről beszél, és akkor a Szűcs azt mondja, hogy tehát mi a faszra gondolsz? És ugye azt mondja az Elkazovszki, hogy igen, például egy ilyen nyelvi elemre, vagy egy ilyen mondat töredékre gondolok, ami alapvetően elindítja a képeimet, amihez a többi interjúban az is hozzájárul, hogy ezt még megerősíti ezt az állítását azzal, hogy tulajdonképpen a cím sokkal hamarabb, a címnek primátusa van az első festői gesztussal szemben. Ezt tartottam, rájöttem igazából, és tartom mind a mai napig egyébként az Elkazovszki képeknek számomra lévő, bennem ez generált aggályokat. Szóval nagyon olvashatónak látom a képeit, speciál képregényeknek is nevezi sokszor a műveit, ami meg egy érdekes, anakronisztikus elszólása, hogyha ezzel visszautal mondjuk a középkorra, mert ugye az a nem lehet szinkronba hozni azokat az életvilágokat, amit most képregénynek gondolunk, és visszavetítünk az akkori időszakra. De értem, mit akar mondani, talán túlzottan is értem, és a festészetnél meg jobban szeretem, hogyha valamit nem, tehát ha nem így pörgetek le a fejembe, és nem tudom így elmondani. És ehhez még egy rövid mondat, az is hozzátartozik, hogy ugye a konceptártról is beszél elég hosszasan, vagy többször visszatérve, amelyet nagyon, nagyon primérnek, nagyon hova tovább együgyűnek is nevez. És érdekesnek tartottam azt is, hogy noha ő nem, természetesen egyáltalán nem a konceptárt, szóval nem ebbe a vonulatba tartozik, de a könnyen leolvashatóságnak, a banalitásnak, a banálisban megragadható mondanivalónak a problémája, az nekem legalábbis a képeivel kapcsolatban sokszor felmerül. Tehát nekem voltak ilyen érdekes, tulajdonképpen groteszk megfejtések a könyvben arra nézve, hogy amit én látok, az abban mi is zavar engem.
Hát érdekes, amit mondasz. Én ezt a fajta olvashatóságot azért így nem látom, vagy nem úgy látom ezt, hogy ez abban az értelemben működne, ahonnan ő egyébként lenézi, vagy magától távolinak gondolja a konceptnek az átvezetőségét. Tehát, hogy mondjuk van-e... Hát, fölidézem akkor ezt a dolgot, hogy elég korán találkozik azzal a nyilván egy művész számára megrendítő élménnyel, hogy az az út, amire készül, vagy ahova menne, az foglal. Ez ugye a Baconnek a festészete. És akkor azt mondja ő, hogy úgy egy módon tudott erre reagálni, hogy arra jött rá, hogy abban a világban, amit megcsinálott, őt reprezentálnia kell valakinek, vagy egy lénynek, és hogy ettől tud egy másfajta viszonyt létrehozni. Ugye, hogy nem ezt a közvetlenséget, ami a Bacon képeken van, hanem valami bonyolultabbat, vagy másképp működött, és hogy akkor először egy kentaur figura jelenik meg a képzeletében, mint önarckép, vagy a önreprezentációnak egy lehetséges változata, de az túl kulturálisnak és bonyolultnak mutatkozik. És akkor megjelenik ez a sakál farkas kutya szerű lény, amit ugye a diskurzus kutyává egyszerűsít, de valójában ugye elég sok alakváltozata van, tehát van, amikor szárnya van, nem, szóval mindenféle, van, amikor egy tapírra hasonlít, amikor meg van dögölve, mondja egyébként a Kazoszki. És hogy akkor azt mondja, hogy hát igen, itt is volt egy verbális maga, hogy te hülye állat, mondták neki a főiskolán. Ez nagyon szép, illetve, hogy ülj, ez a parancs, hogy ülj, amit ugye a kutyának szoktak mondani, hogy ebből a két teljesen primitív verbális magból megszületik ez a vándor figura, ami hát gyakorlatilag aztán, tehát tulajdonképpen nem nagyon van helyzet, amiben ne kerülne elő. De hogy itt nem arra gondolok, hogy utána aztán úgy rendezi be ezeket a tereket, hogy azokat kvázi le lehessen fordítani valami narratívára szerintem, vagy kijelentésre, vagy nem is tudom, hanem úgy érzem, hogy egyébként van, ha jól tudom, van a pszichológiának egy ilyen irányzat, ami a fogalmak előtti képzetekkel foglalkozik, tehát hogy ez egy ugye nagyon nehezen verbalizálható helyzet a tudományban, hogy valami olyanról kéne beszélni, ami ugye természetes szerint nem beszélhető el, ezért aztán csak nagyon idétlenül lehet róla beszélni, de mint hogyha egyszerűen arról volna itt inkább szó, hogy megjelenik egy verbális elem, de az nem verbálissá változik, konstrukcióvá változik, képletté változik, ugye a háromszög forma nagyon fontos neki, bizonyos strukturális elemek nagyon fontosak, előjön egy kompozíciós séma, és a figurák utána erre, mint egy hús kerülnek rá. Ugye arról beszél, nagyon fontos, van két nagyon fontos festője, de Kérikó az egyik, azt érteni véljük rögtön, ugye, mert ott ez a színpadszerűség, a görög utalások, stb. Ez viszont egyszerűen olvasható, de fontosabb neki a Giorgio Morandi, aki a Caravaggio is természetesen, de a Morandinál ugye arról van szó, hogy a Morandi a végletekig egyszerűsítette le a csendéleteit, a háztartásban talált palackokra és vázákra gyakorlatilag, és egy hihetetlen erős metafizikus festészet jött létre. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a verbális elem valószínűleg ott van a magban, de aztán lefordul egy vizuális elemre, és utána mindaz, ami epikus vagy narratív, az tök esetleges, az derül ki. Tehát, hogy nem tudom, hogy világos, hogy világos? Mit mondok? Nem nagyon. Bocsánat. Hát bonyolult persze, de nehéz verbalizálni. Tehát magyar összefoglalva azt gondolom, hogy ugyan a kiindulási pont az lehet, hogy verbális, de azonnal átfordul a nem verbálisba, és utána egy struktúra jelenik meg, és az van festészeti értelme hússal fölruházva. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy gondolat lenne, kvázi egy artikulált gondolat lenne megfestve, vagy megjelenítve, mint egy allegória. Ezt nem hiszem.
Bocsánat, én pontatlan voltam, igazából nem, tehát egyébként a konceptet nem, természetesen nem a Kazovszkijal kapcsolatban, vagy ránézve hoztam összefüggésbe, hanem amennyiben ő a konceptártnak a filozófiai rezüméit tartja banálisnak, annyiban én a képeivel kapcsolatban az epikus összefüggéseket látom túl átláthatónak. Tehát amire te most azt mondtad, amit mondtál, tehát tulajdonképpen pontosabban reagáltál, mint ahogy én megütöttem ezt a hangot. Ezzel együtt most, ahogy jöttem ide és megnéztem képeit, nekem nagyon sokszor az általam nagyon-nagyon nem kedvelt, és amúgy a struktúra vagy kompozíció építés szempontjából nagyon hasonlatos, ahogyan te leírtad, Dalit is sokszor eszembe jutatja. Tehát nagyon erős látom azokat a patentokat, amelyek visszatérően, ha nem is az allegorizis szintjén, mert abban igazad van, de tulajdonképpen meg is, ha akarom, egy bizonyos világon belül egy olyan eszköztárat, vagy egy olyan nyelvrendszert alakítanak ki, ami azt gondolom, hogy újra és újra, jó szándékon azt akartam mondani, hogy értelmezhető ugyanúgy, de kicsit rosszabb szándékon azt is tudom mondani, hogy leleplezhető. Tehát nekem ezek nyilván itt nézőpontok meg ízlések belül különbségek vannak, tehát nem is vitatkozunk, hanem elmondjuk egymás mellett, hogy ki hogyan látta vagy látja ezt az egészet. Nekem valamiféleképpen ez az ikonográfia, hogy másképpen nézem, vagy ezek a mitológémák, ezeknek az ismétlődése, ez szerintem hogy mondjam, azzal nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy valóban az El Kazovszkij egy ilyen, még csak azt sem mondanám, hogy anakronisztikus, hanem az időből kiszerkesztett jelenségként próbálta, vagy értelmezte önmagát, Ezzel együtt ugye az időnek meg azért mégiscsak van sajnos, vagy hál' Istennek, hogy ilyen rettenetesen beszívó ereje, hogy szükségképpen azon a horizonton, vagy abban a kontextusban jelenik meg minden, és ez a modernitásra nézve ugye különösképpen erős konzekvenciákkal bír, ugye az jutott eszembe, amit sokszor szoktunk egyébként együtt idézni, vagy hagyatkozunk rá, hogy az Erdély Miklósnak az új kiment a divatból bonmójára, amivel, ha úgy tetszik, az Elkazovszki is találkozik, vagy amit ő csinál, találkozik ebben a bombóban a modern képzőművészetre, vagy a modern követő képzőművészetre nézve, mert amit csinál, az végül is az anakronizmusával sem tudja magát kikeríteni abból a kontextusból, ami újra és újra végül is az új ellen játszik, megfordul a homokóra.
Az a Mnuskin tanulmány, amire a Gyuri utal, ugye te utaltál, a Molière-ről szól szöveg a filmvilágban jelent meg, és ennek a bizonyos résznek, tehát a film végéről van szó, azt mondja a Kazowski, hogy amikor megnézte a filmet, akkor utána futnia kell, hosszan futnia kellett, Párizsban lát ezt a filmet, az utolsó része, hogy ő mondja, hogy véres lépcsőkön megy föl a kvázi a pusztulásig a történet, és akkor azt mondja, hogy ott Purcell szól, na most az Arthur királyból szól a What Power Art Do című ária, és ez az ária, ugye ez egy fantasztikus, hihetetlen dinamikájú mű, és ezt gyakorlatilag szerintem az élete képletének érzékeli. Tehát, hogy ezt a fajta ismétlést, és ennek a, most, ha bárki hozzáfér majd internethez, mikor hazamegy, ezt javaslom, vagy hogy próbálja meghallgatni a Klaus Nomi nevű nyugat-berlini elképesztő művész, aki az egyike volt az első diagnosztizált HIV pozitívoknak, és emiatt nem is kapott kezelést, tehát egy ilyen elég borzalmas lefutású betegségben pusztult el a halál előtt, kb. Fél évvel rögzítette Cold Song-nak is hívják ezt az áriát, és ott van, ott egyszerűen érzékeny módon tapasztalható, hogy ez a visszahajlás mégse az, tehát hogy a abszolút megtörténik klasszikus módon a mű, de hát végtelenül korszerűen történik meg, és ugyanazzal az erővel, nagyon-nagyon különös felvétel, egy 4,5 perces, fönn van a YouTube-on, meg mindenfele hozzáférhető. Tehát azt gondolom, hogy ő ezt a 4,5 percet, vagy szóval azt tudom, hogy vagy a könyv is utal rá, hogy ez a kedvence volt egyébként, mert Nomit is nagyon szerette, de konkrétan ez tényleg a képlete ennek. Tehát ahogy a Kundera beszél a visszahajlásról, hogy a regény harmadik fél ideje az gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy jobb esetben a Sternnek az intenzitása, vagy a Rabelais, vagy szóval, hogy olyan szövegek tudnak még egyszer tök másképp megtörténni. Ennyit az újról, vagy az új visszavonásáról valami régi által. Tehát ahogy neki így egy 18. századig olvasható művészettörténet, vagy az a radikalitás, vagy arhaik azok az archeológiai rétegek, amik ott vannak, azok számítottak furcsa módon hagyománynak. Szóval így értem azt, hogy voltak ezek, volt ez a néhány alapképlet, amire, és akkor igen, tehát a Duchamp arról beszél konkrétan, hogy a retinának szóló művészetből van elege. Ugye hát a konceptualizmusnak ez a, mondjuk teoretikusan ez egy legerőteljes állítás, ezt mondhatjuk. Az a különös persze, hogy közben vannak olyan konceptuális művészek, mint az Erdély például, akik különös módon nagyon sirány anyagokból is, de rettetesen érzéki dolgokat hoztak létre. Tehát mondjuk a hadititok, vagy hát hosszan beszéltünk erről, vagy a Fiúing merevítő, vagy a Isten, stb. Tehát ott beindulnak olyan érzéki együttállások, amik mégis bonyolultabbá teszik ezt a helyzetet. De hogy azt gondolom, hogy persze ez egy nagyon-nagyon-nagyon okos festészet, ilyen értelemben ugye ezt most mondhatjuk negatívan, de közben ami történik a képeken, az festészeti értelme jelentős. Azt gondolom. Engem például az lepett meg, hogy sokkal hidegebbre emlékeztem. Tehát úgy emlékeztem a Kazovszki képeire, mint ahogy mondtad, körülbelül, és most elkezdtem megnézni, hát a neten tudtam nézni nyilván, és azt láttam, hogy őrült szenvedélyes közben, baromi türelmetlen, hogy ezt többször elmondja. Tehát, hogy a hibák vagy a felületességek, akkor szerintem ebből a forróságból, ebből a hideg forróságból jönnek. Tehát, hogy talán azért bonyolultabb, vagy nem tudom. Nem akarlak rá beszélni, de...
Azon egyrészt, de ez mindegy, mert ez merőben személyes, mert mint hogy ez én személyemre vonatkozik, hogy szerintem nem lehet nem iszonyatos súlyú kámaként átélni, aztán nem mondom, hogy miért bizonytalanodtam el. Tehát a nyelvtől való megfosztottság, mert én tényleg, tehát hogy én amikor beszéltél arról, hogy vannak képzetek a nyelv előtt, amelyeket nem lehet artikulálni, szerintem tökéletesen elgondolhatatlan dolognak tartom. És azt se értettem soha, amikor a nyelvkorlátairól szoktak beszélni, amennyiben vannak tapasztalataink a nyelven kívül, és nem artikulálhatóak. El se tudok képzelni nyelven kívül megtapasztalható dolgokat. Tényleg, tehát ugye ez valamiféle furcsa fogyatékosság nyilván, hogy nagyon élesen emlékszem arra, hogy bizonyos leíró jelenetekben ki milyen ruhában volt, de soha emberről 10 másodperccel azután, hogy nem látom, nem tudnám megmondani, hogy milyen ruhában volt. És lehet, hogy csak az én fokozott érzékenységem miatt van ez így, de azt gondolom, hogy egyszerűen nem történhet nagyobb csapás emberrel, mint hogy az anyanyelve természetes közegétől megfosztatik. Tehát, hogy nagyobb kitettség tulajdonképpen a világon nincsen, és én viszonylag elfogadhatóan beszélek, mondjuk angolul, de hogy egy pillanatot ugye előadni képes vagyok, de beszélgetni, az nyilván képes vagyok rá, csak nagyon kellemetlen. Tehát funkcionálisan viszonylag magas szinten vagyok képes használni a nyelvet, de beszélgetni a legnagyobb kellemetlenségek között csak. És ami elgondolkodtatod, az nyilván az van, hogy ezeknek mind-mind van narratív előképük magának az élettörténetnek, és ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ezer szállal kötődik az ő elbeszélése, tehát a saját narratív identitása az L. Kazovszkinak a jól ismert görög mitológiának, az ugye az androgűn ügyhöz, amikor jól emlékszem az Arisztofánész a lakomában, ugye az a nagyon híres rész, amikor erről beszél, illetve hát nyilván a fiatal fiú szerelemről meg nem is beszélve. Tehát, hogy ezek ugye, mint mondja is, hogy ő tulajdonképpen görög mitológiák érzéki, hogy mondjam, manifestációjában, tehát, hogy ilyen tárgyú szobrokban pillantotta meg a saját legközvetlenebb azonosságát, ugye olyan korban, amikor nincsen, hogy mondjam, olyan értelemben vett művészi észlelésünk, hogy nincsenek konvencióink, amelyekkel befogadunk. Ugye, tehát sokkal, hogy mondjam, közvetlenebb módon hatott rá, hogy ő mondja, hogy az ilyenek nem művészi típusú élmények, hanem közvetlenebbül egzisztenciálisak. Tehát semmi közvetített, megformált nincsen bennük, nem artefaktum. És hogy tulajdonképpen ez, nem azt mondom, hogy nem őszinte, nyilván őszinte, de hogy ez tulajdonképpen egy hihetetlen erejű kulturális konstrukció volt, vagyis tulajdonképpen a nemi identitását, ha jól értem, egészen közvetlenül vezeti vissza, hogy mondjam, műtárgyakhoz fűződő nem művészi befogadói természetű viszonyára az élete, hogy mondjam, az észlelő élete legesleg elejéről. Ez szerintem ez nagyon durva, hát ostobán szóval, meg borzasztó izgalmas és lenyűgöző, és szerintem, tudom, és mert tudom, hogy ez egyszerűen lélegzetelállító, hogy ilyen módon áll össze valaki számára az, hogy kicsoda ő. Ezt hallatlanul izgalmasnak találom, miközben a művészetével küszködök, de még egyszer mondom, egyszerűen a rémületes képzőművészeti, hát inkább fogyatékosságnak nevezném, azt hiszem, mint analfabetizmusnak, tehát, hogy a szónak a nem praktikus értelmében nem látok már, hogy nem megyek neki az ajtónak, de tényleg ennyi. És ez szerintem egészen lenyűgöző, hogy hát ez, amit elmondtam, tehát ez az élettörténet megalkotásának, ami utána tényleg az, ami élettörténet a megalkotásának ez a nagyon nagyon radikális módja, és hát persze, tehát az kicsit magam az értelemben nincsen, ahogy te mondtad, ha tetszik, megszerkesztve, hogy igen, tehát hogy egy monomániás beszédet hallunk, amelyikben mindig statiszták a bármely felkészült kérdezők, de hogy ezt valószínűleg nem lehetett volna szerkeszteni. Tehát, hogy ez az a pont, ahol a radikalizmus és a monománia egészen egyszerűen összeér, és nem elválaszthatóak egymástól, és erre mondtam azt, hogy a lehetséges befogadói viszonyulásokat, azokat leszűkíti az elfogadásra és az elutasításra. Ami nem tudom, hogy erénye, de az biztos, vagy hát nem biztos, de azt hiszem, hogy jellegzetessége ennek a könyvnek, hogy nem nagyon tudsz vele ezen kívül más csinálni. Hogy mondjam, olyan konokul állít ez a könyv, és olyan közvetlenül a saját személyre vonatkoztatottam, miközben nyilván az állítás az túlmutat rajtuk, de hogy a saját személyéhez kötődik, hogy nincs más, vagy nem hagy más választási lehetőséget ezen a kettőnk kívül. Ez szerintem legalábbis érdekes. És azt feltartom, hogy felkavaró. Tehát nekem kimondottan nehezemre esett olvasni a könyvet, és nem azért, mert untam. Tehát, hogy valamiért nem untam azt, amikor 8-szorra is meghallgattam a monomán radikalizmusnak ezeket a tételeit. Valószínűleg, meg ugye nagyon gyorsan kell azt hiszem olvasni. Tehát úgy valószínűleg nem lehet, hogy az ember, ahogy mondjuk Tolstoyt optimális esetben olvasunk, hát hogy így az epika lassú folyásán evezve, tehát ez annál sokkal intenzívebb, vagy ugye a Tolstoy meg extenzív. A Tolstoy ez nyilván mindegy, egy kínálkozó, véletlenszerű név. Amit ő, azt pontosan nem értem egyébként, azt értem, hogy a Dostoyevskyben mit szeret. Többé-kevésbé a kint is értem. Azt, hogy ezt a személyiséget mi ragadta meg a Tolstoyban ebben a nagyon érzékeny korban, amikor ő ugye az lett a saját elmondása szerint, aki tehát mitológiai figurává vált, vagy szoborból megelevenült, azt nem értem. Tehát, hogy nem tudom, arra mond-e valamit bárhol, mert emlegeti persze az orosz próza klasszikusai között, Dosztojevszkijről elmondja, hogy ez miért érdekes, ez világos, tehát ezt a fajta a belső hasadságnak ez a dialogikus kihangosítása, tehát ez egy nagyon exaltált író volt, azt értem, hogy mi vonzotta, de azt fel nem tudom fogni, hogy Tolstoyban mi érdekelte. Erről ti gondoltok valamit?
Hát ugye ott azt a könyvállítása szerint 8 éves korában olvastábor és békét, nagyjából úgy, ahogy mi a Brumit az iskolában, vagy nem tudom, tehát gondolom én. Tehát, hogy mondjuk Andrei Bolkonszkijjal azonosul, és aztán pedig az élete egy jelentős részében a szerepjátékokban Napóleonnak képzeli magát, ami hát most túl azon, hogy elég szép. Tehát, hogy ugye hordott is egy ilyen hasonló kabátot egyébként abszolút sokkal később is. Tehát bort fogok inni. Hogy, tehát ott egész egyszerűen szerepjátékok és minták voltak. Ő egy olyan típusú viszonyban élte meg a nemi identitását, ami romantikus hősnőkhöz kötötte felnőtt katonaként. Tehát ugye ez volt az alapképlet. Tehát, hogy mire használ az ember 8 éves korában egy egyébként jelentős filozófiai áttérre bíró művet, az, hát az nyilván beszédes, nem? Tehát, hogy valószínűleg az így működhetett. Azt gondolom. Egyébként visszatérve a könyvre, hogy azt mondod, hogy nem lehet szerkeszteni, de hát szerkesztve van, szerintem kérdezzük meg a szerkesztőket, mert hogy kialakítottak egy szekvenciát, hogy például lehetett volna úgy is, hogy a Novumnak számító 40 oldalas keserű interjú, ami ugye a hagyományos értelemben eléggé életrajzi építkezésű, mondjuk azzal kezdődik, és utána megyünk bele. Nem így van, ez a végén van ez az interjú, és ennek nyilván oka van, a banalitások világából kezdődik, egy ilyen bulváros sajtóérdeklődésből csúszunk bele az örvénybe. Tehát kap egyre erősebb teoretikus alapozású kérdéseket. Lehet, hogy most van az a pillanat, amikor passzoljam a mikrofont?
Hát a bonalitás az annyit, hogy csúszunk bele ebbe, ez egyszerűen időben csúszunk bele, tehát hogy a szerkesztésnek nem volt más alapelve, mint hogy időben egymás mellé tettük, mert azt gondoltuk, hogy ha végig gondoljuk, hogy milyen témák közé lehet csoportosítani ezt, akkor ugyanúgy belecsúszunk egy ilyen folytában lanításba, hiszen pont ez, amiről beszéltetek, hogy ez a monomániás ismétlés, akkor, akkor nem lehet ennél relevánsabban egymás mellé tenni az interjúkat, akkor maradtunk ennél a nagyon puritán egyszerűségnél, hogy időrendben készülnek, és hát tulajdonképpen ahogy őt mondjuk a művészet történet, vagy egyáltalán felfedezte, vagy belekerült ebbe az életbe, hát ezek a lapok és ezek a mélységű folyatok érték el. És mire ő mondjuk befutott művész lesz, addigra érik meg hozzá a kérdező is. Tehát ennek semmi más, ugye ez a nincs. Hogy a Keserű Katalin interjú miért, mert az egyedig ismeretlen volt és publikálatlan, tehát az ebből a szempontból a többit az össze lehetett volna vadászni, bár ugye már egyre kevésbé lehetséges levéltárakból, könyvtárakból, de ez olyan súlyú volt, amit Katalin valamiért nem publikált, tehát most is elég hiátusakkal töltve tudtuk csak reprodukálni, mert maga a szalag is megsérült, tehát itt ennek mindenféle technikai bonyodalmai is voltak. Úgyhogy igazából ennyi a történet a szerkesztésnek, és a másik az, hogy ezek a kifejezetten az írott interjúk, tehát mivel egészen ebbe a verbális közegben mozgott, és azt hiszem, hogy az igazi műfaj az számára, ahogy mondtátok is, az a beszélgetés volt. Tehát ebben tudta magát kibontani. Én, tehát ismerve a verseit, visszatérve az identitás problémára is ezzel kapcsolatban, hogy éppen mivel kiesett a nyelvből, ezek az orosz versek, ezek egy nagyon anakronisztikus versek, ez egy Cvetajeva nyelvezetéhez és nyelvhasználatához, tehát ez a körhöz kapcsolódik. Ezért én nem nevezném őket annyira jelentős irodalmi alkotásoknak, viszont a képzőművészeti programjához sokkal többet tesznek hozzá. Tehát sokkal több az életre az ihletése a verseknek, és sokkal többet bont ki az életéből, a magánjellegű életéből, mert hiszen ebből az interjúkban kiderül, hogy mit gondol a művészetről, vagy mit gondol pontosan arra a nemi identitásáról, az sokkal élesebben és sokkal egyértelműbben derülnek ki a versekből. Az, hogy két volt nyelvben áll, hiszen az interjúk azok magyarul készülnek, és ezeket magyarul fogalmazza így, kevés szerkesztéssel, tehát megtanul ennyire jól magyarul, hogy ezeket meg tudja írni. A oroszul meg viszonylag elfelejt, hogyha ezt mondhatnuk, ez egy archaikus oroszt használva marad meg egy másfajta irodalmi nyelvben, pontosan abban a puskini, tolsztói, Maxim Dosztojevszki nyelvhasználatban. És visszatérve, hogy miért a Tolsztojban az a narráció, tehát ami azért a képeire is jelentősített, kicsit el is hangzott, hogy vannak kifejezetten narratív felépítésű ciklusok, mint a papírfríz például, ami kétszer is megismétlődik, vagy az korai a 80-as években még a képregényszerűek, amik kifejezetten fontos az, hogy nem a sűrítettség van, hanem hogy van valami fajta időbeli történés is a képek egymás mellé kerülésének.
Cseh, így már helyezne, nem megyünk. Amúgy is fel akartam állni, köszöntöm Önöket, Cseh és Katalin vagyok, és Szegedön dolgozom az egyetemen, a Modern Magyar Tanszéken. Most meg már visszaülök, és akkor azt mondanám először, hogy kerültem én ebbe a könyvnek a szerkesztésébe. És nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal hallgattam azokat a történeteket, hogy a megszólalók hogyan kerültek kapcsolatba Kazovszkijjal, és ekként kapcsolatba kerülvén vele, mit jelent nekik ez a kötet. Ezért azt gondolom, hogy talán elmondhatom én is, hogy én milyen módon kerültem ezzel kapcsolatba, egészen másképp, és ezért aztán egy mindenféle sziporkázóan látható, hogy hányféle viszonyulás és nézőpont létezhet nyilván emberek között, és egy életen belül is. Nagyon fiatal koromban, akkor még középiskolába tanítottam, akkor én láttam Kazovszkij képeit valahol, valahogyan, valami picibe, valahol. Lehet, hogy nem is színesbe. Akkor az annyira érdekelt, először is nem is tudtam, hogy nő vagy férfi, ez is meghökkentett, orosz szakos voltam valaha, és ez egy olyan nagyon régi dolog, de azért emlékszem rá. Nem utólag emlékszem, tehát akkor nagyon megragadott, és akkor én akkor mindig így csináltam azóta is, hogyha valami érdekelt, akkor megkíséreltem személyes kapcsolatot felvenni. És akkor valahogy megszereztem a címét, én azt már nem tudom, hogy hogyan, és akkor írtam egy levelet, csináltam én ezt máskor is, általában eredménnyel. Nos, tőle nem kaptam választ. Aztán ekkor ezt annyiban hagytam, most már a kötetet olvasva, illetve nem is a kötetet olvasva, mert ottan ez, de igen, de talán még ott is benne van egy késétán, abban az interjúban, amit Gabi utoljára bocsátott, ő már szinte a szerkesztés végén a rendelkezésre, hát ez inkább talán mulatságos, vagy elgondolkodható, hogy ott olvasom, hogy amikor őt valaki a levélbe úgy szólította meg bármikor, hogy művésznő, na, azt ott ő összetépte. Na, akkor én gondolom, ez lett az én akkori levelemnek a sorsa, mert biztos, hogy így szólítottam meg ezt ezzel. Na, ez nagyon-nagyon régen volt, de ezzel csak azt szerettem volna kifejezni, hogy ott valahogyan az a kis fekete-fehér a képe, a neve is a képe. Na most utána azt, hogy 2008-ban én őróla, én soha nem láttam, nem ismertem, Szegeden élek, nem is kerestem én ezt a lehetőséget, a képekhez közelítettem. Annak ellenére, hogy irodalmár volnék, de már olyan régen foglalkozom képekkel, kifejezetten a képei ragadtak meg, és akkor valahogyan úgy gondoltam, hogy mivel több ilyen dolgot csináltam már, talán Szegeden szervezhetnénk egy vele kapcsolatos az ő művészetét áttekintő vagy megközelítő szimpóziumot. Nem tudtam, hogy nagy beteg. És így nem tudhattam azt sem, hogy miközben én a szimpóziumot szervezem, haldoklik és meghal, és a 2009-es szimpóziumon ő már így nem lehetett jelen. Így tehát lett egy ilyen emlékező munka, ahol Gabi is, mint meghívott, akkor meg volt, vagyis hát mint fő vendégünk, és mások jelen voltak, művészettörténészek. Ez egy nagyon eredményes számomra igen-igen tanulságos szimpózium volt élén, Rényi Andrásnak a 2 óra 40 perces előadásával, 20 perc volt az előadás idő, megkérdezte, hogy túlléphet-e. Na most hát ezt ott vetítette ezt a Merlin színházbeli panoptikumot, ezt a megrendezettet, és hát azt kommentált, hát ez felejthetetlen volt, de ez mind az egész. Tehát így aztán az érdeklődés még jobban, és akkor Gabriella utána megkérdezte tőlem, Tóth Ákos, aki kiváló fiatal munkatársam, és most én nekem a második fél évet kezdek éppen holnap egy Elkazovszki kurzust, képszövegkurzust a Szegedi Egyetemen. Tóth Ákos lett volna ennek a könyvnek a szerkesztője vagy lektora, ő azonban a tandori monográfiát, illetve a doktoriát írva ezt nem tudta vállalni, és így kerültem én ebbe a dologba. Na most tehát a képeket sokkal hamarabb ismertem. Nagyon sok mindent gondoltam, miközben elmondtátok, hogy miket éreztetek a könyv kapcsán. Hát én is éreztem mindenfélét, meg érzek most is. Én tulajdonképpen életemben ilyen rabszolgamunkát nem végeztem. Valahogy a sors nem hozotta úgy, hogy nekem tehát ilyen mechanizmus kelljen csinálnom, hogy végtelen számú olvasást csinálni, mert ezek az interjúk, ezek valóban, kivéve a Keserű Katalin interjút, ez egytől egyig megvolt folyóiratokban, de hát azért ezek, most ez lektorálása vagy mi, tehát itten borzalmasan át kellett nézni. Helyesírás, de nem is, hanem voltak pontatlan, volt, hogy Skype-on igyekeztünk, Gabi nem volt Magyarországon megfejteni bizonyos sorokat, mert hát mint irodalmának vagy nyelvvel foglalkozó embernek, hát azt gondolom, hogy bár az abstrakció magas fokán, enyhén szólva magas fokán állnak ezek a szövegek, de az egyértelműsítésnek legalább a kísérletét meg kell tennünk. Hihetetlen sokat vacakoltam bizonyos mondatokkal, korán sem biztos, hogy a teljesen megfelelő megoldásra jutottam. Nos, mindeközben úgy beleolvastam magam ebbe az életbe, amennyire nem akartam. Nem érzem úgy, és nem éreztem úgy, most se érzem, hogy ez ilyen intimitásokat én nekem tudni kellett. Valami szerencsés, talán belső, hát ha nem is acélgolyó, de valami mérce bennem azért mindig azt mondatja, hogy bár most már ez is mű, tehát ez is mű így, ahogy van, a képekhez. Tehát én visszamenekültem mindig, hogy akkor az én dolgom az mégis inkább az, hogy nézzem a műalkotást, és ne olvassak újra és újra. Azokról, amiket sokszor hát oktalan és ostoba módon, és túl bizalmaskodó módon sokszor kérdeznek tőle. Tehát a viszonyom ezekhez a szövegek, ehhez a könyvhöz egy keserves, kegyetlen, megpróbáló viszony, miközben azonban, mivel nem hagytam abba, és csináltam, mert hát elvállaltam, valami hihetetlenül nem közel kerültem, nem szerettem meg, és nem kerültem hozzá közel. Igenek érzem, de hát nagyon-nagyon sok gondolatom fűződött hozzá. És akkor ennek kapcsán aztán a keserű interjú, az pedig aztán végképp, azt, hogyha van kedvük, majd nézzék meg, az egy nagyon töredezett valami, ott aztán nagy hiátusok és hiányok vannak, azokkal nagyon sokat küzdöttünk. Minden esetre rengeteget köszönhetek ennek a könyvnek. Sokat töprengtem rajta, hogyha életében ismertem volna, vágytam volna ismerni, vágytam volna-e az ismerőse lenni, beszélgető társa, azt hiszem, hogy nem. Inkább nem képei nézője, munkáinak a nézője vágynék most is lenni, és amennyire tehetem, vagy tehető ezeken a szemináriumokon, vagy amikkel most, tehát, és aztán azon a szimpóziumon én a vajdalapokkal kezdtem el foglalkozni. Ez nagyon-nagyon megragadott, ez nincs földolgozva, úgy gondolom egyáltalán továbbra is ezzel szeretnék, ha volna még erre időm. Ezeket, Vajda Lajos is nagyon-nagyon érdekesnek találtam, ezeket a hát képregény, nem tudom, hogy azért, szóval ezeket a lapokat. Most viszont mindig újra és újra azt érzem, meg gondolkodom azon, hogy a tanulmányt is rengeteget elolvastam, nem tudom megállapítani a hitelességüket, nem tudom, egyszerűen azt nem tudom, hogyha én ezt az életművet minden külső információ nélkül, csupán a képeket nézve, ilyen töménységben egy hatalmas életműről van szó, rengeteg kép van, nem csak kép, installáció, mindenből rengeteg van, szinte monomániásan ismétel ott is, bár, tehát szinte egy mátrixot föl lehetne állítani abból, amik vannak ezeken a képeken, meg abból is, amik nincsenek. Tehát ez egy nagyon... Miközben még borzalmasan változatos mégis. Tehát mindig visszatérek a képekhez, közben Gabi lehetővé tette számomra azt is, hogy a lakásba is bemenjek, és akkor ott láttam. Hát ez egy megrendítő, vagy megint azt éreztem, hogy semmi jogom nincs nekem itten lenni, mert ez az élet nem az én életem, és nincs ehhez nekem, nem tudok. Tehát láttam azért ott a képeket, és akkor... Láttam elsősorban az installációkra, vagy hogy is nevezzem, ezeket a szekrények rendítettek meg, mert ugye képen láttam én ezeket, a dobozokat is benne, ezeket a kis lényeket, meg ezeket a kivágott, csak hogy a fotón nem látszik ez, ami többször is szóba került, hogy ezek milyen satnya hitvány anyagokból készültek. Ott szinte megdöbbentettek ezek a műanyagból, papírból kivágott, összekötözött valamik. Először alig tudtam elfogadni a vörös festékkel leöntött műanyag patkányok benne ezekbe a rossz léckek. Tehát, hogy ez az, amit én a fotón, mint egy kicsinosítva láttam, akkor ezeket megbirkózni. Na most akkor közben az interjúkból akkor is már sokat olvastam, és akkor ilyenek ragadtak engem meg, például ezek az oldalsó képfestés. Tehát sokszor azok az interjúban igyekeztem elkerülni, engem ez a nemi identitás, én ezt nem érzem úgy, hogy ez érem tartozna. Fölhívom a figyelmet, hogy a könyvbemutatón, a múltkor volt az Fúgában, Földényi Eflán, aki hát rendkívüli módon ismeri, és ismerheti, és írt róla ezt az egész nemi kérdést, hogyha emlékszel, Gábor, vagy emlékeztek, akkor ő azt mondta, hogy ezt soha nem hitt el neki. Itt is elhangzott a stilizáció, nem hitt el neki soha. Na, erről én nem kívánok többet semmit sem mondani, minden esetre így aztán engem inkább olyanok ragadtak meg, ezek nem is műhelytitkok, hanem például az előbb onnan kanyarodtam el, ez az oldalsó képfestés, amiről csak egy fél mondatot tesz, vagy például az, hogy mi lehetett az, amit aztán, amikor már rendesen elolvastam az interjúkat, láttam, hogy mi ez, meg mi a diktálás. Tehát azok a, hát a félönkívületi az talán túlzás, de mondjuk mikor, ahogy Rilke írja a duinói elégiákat, hogy abban a létállapotban létrejövő képek, hosszú gondolati érlelés után ezt a Gábor egyébként teljesen világosan elmondta, hogy leírjak azhoz ki, hogy jönnek létre ezek a képcsoportok, és hogy aztán a végső stádium az egy ilyen hihetetlen hadarosz sebességű, de hogy a vele szemben álló, ha jól értem, kép, És oldalt fölállványoz még egy csomót, és sokszor az oldalsók jönnek létre hamarabb, mert ott működik ez a félönkívületi állapot. De ez engem, ezek ragadtak meg, ezeken gondolkodtam el, vagy azon, azok a félszavai, amikor azt írja, hogy amikor az, még a Kenta úr előtt akarja katonaként, de ez is elhangzott, hogy ezt a Bacon útja helyett megkísérel egy ilyen merőleges viszonyt. Tehát hadd nem mondjam, hogy ez enyhén szóval. Azért, Gyuri, azt gondolom, hogy itt a nyelv ezt nem tudja, nem, mi az, hogy merőleges viszony? Hát ezt nem bírom megmagyarázni. Leírja, teljesen leírja, nem tudom hány helyen, de azt úgy nem lehet fölfogni. Mindenki másképp látja, mi az a merőleges viszony. Szerencsére aztán odaírja, hogy akkor értsük úgy, hogy ráteszi a vándorállatot. De azért ez még nem egészen a merőleges viszony, és nagyon sok ilyen a hideg tartalom, és egy csomó más olyan fogalma, amit verbális, tehát amit szó által nem lehet tisztázni, vagy például én, ezt Gabi nálam nyilván sokkal jobban tudja, a képismerete Gabinak, meg egyébként is, hát ő ismerte mindent, sokkal jobban tud, de azok a csendéletek, amikre hivatkozik a megkötözött emberi kibudjanó, én egy árva darabot olyat nem láttam, tehát nem tudom, hogy mihez képest alakult ki, tehát egy csomó mindent nem is ismerek. Tehát, hogy mondjam, ezeket olvasva mind nagyobb vágy keletkezik bennem, hogy a festői és a művészi életművét megismerjem, és hát nagy figyelemmel és deskripcióval megkíséreljem a magam számára föltárni. A katonától kanyarodtam el, hogy például ez is egy ilyen félmondat. Az is csak mint egy a bajsza alá mondja, hogy hát a katona az valahogy mindig darabokra vágva került elő. Azt valahogy nem le. Mint hogy a tapírra azt így, hogy az csak mindig gritten. Ezeket mint hogy csak véletlen kerülnének. Ezek érdekeltek, itt él, vagy ilyesmik is. Na most akkor nem akarom már tényleg túl hosszúra nyújtani. Azt remélem én a szegedi kurzustól, most már a második fél évben jutunk PhD-sekkel, hogy most arra jutottunk Tóth Ákosnak, hogy a múlhatatlan érdemeit nem győzöm hangsúlyozni a fiatal kollégámét, ezt dialógusban csináljuk, vagy négykezesben, vagy hogy mondjam ezt az órát, illetve hát hatkezesben, mert van egy bagi a személyében, az a szlávtan székről egy verssel foglalkozó valaki is, hogy azt a területet kell nekünk itt megtalálni, ott Szegeden, ami a mi, hát ma ez olyan divatos szó, ez a kompetent, ami a mi hatókörünkbe tartozhat, tehát a képszöveg. Na, erre itt van is mód. Bőven van. Egyrészt tele vannak írva a képei betűvel, a címek nagyon-nagyon izgalmasak. Itt van maga az interjúkötet. Én aztán végül, hogy ettől a robotszerű olvasástól meneküljek, inkább a kijegyzetelést választottam. Rengeteget dolgoztam magamnak, kijegyzeteltem, és úgymond szócikkeket gyártottam, tehát önmagamnak magyarázatokat, tehát összefoglalva rengeteget köszönhetek ennek a könyvnek, és nagyon remélem, hogy a képekkel lesz módom még sokat foglalkozni. Még egyet valahol félbehagytam, mindjárt befejezem, hogy nem tudom, hogyha az interjúk nélkül csupán a művészetét ismerve, ez mintha két világ lenne. Nem tudom már kitisztítani a fejembe, hogy külön lássam. Tudom, hogy nem is kéne, de szívesen megtenném ezt a kísérletet, hogy látni csak a képeket, és mögé képzelni abból egy világot, és a szövegekből nem tudom, hogy ezek egymásra. Még a szépség kérdésében sem vagyok biztos, hogy nem belém beszélődött-e szó által a szépség, amit nem biztos, hogy a képeken látok. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy egyébként maga Kazowski rendkívül élesen ketté választotta ezt a dolgot, tehát hogy folyamatosan arról beszél, hogy semmi köze a... Tehát, hogy nem kell a diskurzusnak igazából ezzel foglalkoznia. Tehát a mindenféle pszichológizálás...
Aztán megbeszéltük ezt is Gabival, látáscsapda. Na most ez itt már ennyi, most hirtelen gondoljuk el, kinek mi, ha most itt le kéne mindenkinek írni, hogy a látáscsapda alatt majd ő mit ért, akkor itt sok mindenki jönne. Egész konkrétan a látáscsapda kifejezés, nem tudom melyik interjúban használja, teljesen konkrétan arra, pont erre, amit Gábor mondott, hogy mi pont ezt a szót használja rá, azt nem tudom, hogy ne a szerzőt keressük, ne a szerzői életrajzot, ne őt, ne onnan próbáljunk magyarázni. Na most nagyon izgalmas vagy érdekes számomra, hogy már a kötetben, amióta úgymond rólam levált, már jó rég levált, nem is bánom, nézzék meg, hogy a hátulján, már itten, van neki már a látásra, nem látom magam. és ezzel a nem látott, mégis létező furcsa lényel kell végigélnem egyetlen egy szem életemet, tehát ez a hátulra választott, ezt nem általunk, hanem a magvető szerkesztője által valószínűleg tartó választott nagyszerű idézet, milyen érdekes, belekapaszkodik a címben lévő látásba, ami pedig első jelentésben az interjúban teljesen más módon szerepel. Tehát a látáscsapda kiszabadult szó börtönéből.
Igen, bár bocsánat, csak egy mondatot mondok még, hogy egyébként viszont a másik szövegnek a konkrét kontextusa az pontosan a nem identitás, tehát hogy itt arról a testről beszél, amit nem érzi sajátjának. Tehát nem arról a fajta nem látásról beszél, ami általában jellemző az emberre, tehát ugye senki sem képes magát olyan módon látni, ahogy a többiek látják őt, mert ez volna a konvencionális olvasata ennek az idézetnek, konkrétan arra a helyzetre, a saját helyzetére értelmezi, tehát hogy nem látja magát ebben a női testben. Ebben az értelemben lép föl ez az egzisztenciális vakság, és akkor Klaus Nomi magyar hangja Nyugat-Berlinből.
Köszönöm szépen. Én föl szeretnék olvasni egy nagyon rövid részt, és akkor ez egy két kérdés és két válasz. Te hiszel a saját egyediségedben? Tulajdonképpen igen, mert minden nap megélem, ezt tapasztalom. De gondolatilag nem találok erre bizonyítékokat, ezért feltételezhetem az ellenkezőjét is. Kérdés. Mégis, amikor ezeket a párhuzamosságokat keresed, mi a meghatározó érzésed? Valamiféle küldetéstudat, vagy inkább a magadra hagyatottság? Ez egy sorstudat. Persze, ha nincsen Isten, akkor sors sincs, akkor üres őrület van, akkor nem elég, hogy teljes a halál, még az adott életben sem találhatok semmit. De ha sors van, akkor megjelenhet büntetésként és átokként, vagy harcként és feladatként is. Egyfelől bebizonyosodhat, hogy nem lehet végig élni egy életet úgy, hogy nem hasonulunk az adott emberi, nem isteni, emberi rend által elfogadott kulturális értékekhez. Másfelől az ember kiszakadhat ezeknek az értékeknek a teljes átéléséből, és megpróbálhat valamit fölépíteni és rögzíteni össze-vissza mozaikszerűen. Az biztos, hogy én a saját korom számára egy jellemző véglet vagyok. Nem tudom, mit csináltam volna a 19. században, már fél órával korábbi születés sem tudok elképzelni, mert az csupa rémület. Egyre szűkebb kalitkákat látok visszafelé, különlegeseket, olyan viselkedési normákat, amiknek nem tudnék megfelelni. Egyre inkább szembe kerülnék azzal, hogy én az emberi kultúrában egy harmadrangú polgár vagyok. Ez erősítené a helyzet lehetetlenségének még tudatosabb elemzését. Köszönöm.
Hát Ági, köszönjük szépen. Mint egy színházilag rendezted be az estét, a legszebb és legmegindítóbb értelemben, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. És legközelebb március, vagy mi február? Mi van ma?
Februárban.
Akkor márciusban folytatjuk ezt a mutatványsorozatot nagy valószínűséggel, jól emlékszem? Akkor igen. Hát az 1978-tól induló, vagy 77-től induló szamizdat napló. Yeah. Az lesz. Na. Hát akkor az lesz a beszélgetésünk oka és tárgya, arra is mindenkit nagy szeretettel látunk a nyitott műhely honlapján, a Litera folyamatosan változó fényújságján követhetők az események, úgyhogy örülünk, ha akkor is itt lesztek, még egyszer mindenkinek jó estét, és köszönjük szépen.
Este hét után iszonyúan felülnek. Ilyen fékezhetetlenül. És évfélig, hát hogy addig, amíg az álmosságtól így egyszerűen nem tűnt ki, addig pöhet. Nagyon, és akkor minden energiáját felemésztette a magát.
Nagyon romlaktak megérzik, a mennyi a
és akkor, hát hat év, igen, hat fél hét, úgyhogy elég jó. Az elég jó. Igen, hogy évféltől hat év. És az viszonylag ritka, hogy három kukkorában. Tehát előfordul, de a rendben ritka. És nyolcszor, mint a három év, amikor semmi sincs, akkor csak...
Ez annyira fontos.
Na jó, szuper.
De ahogy kigyúlnak a fények az utcákon, egy gyerek azonnal felzaklatja magát.
Jó. Szia, Gyuri!
Szia!
Hogy vagytok?
Köszönjük szépen, nem mondjuk.
Jól. Gyermek továbbra is esik, hiszik a
leszik. Igen, és
figyelj. Figyelj, de jó. Gondoltam, hogy a napokban leveleztem az Úr Kipetivel, mert én most fejeztem be a... Nagyon jó lesz. az egész. Ez is vérszakosság. Néztem a Bergman filmeket, a régi, gyönyörű Bergman filmeket, amiket még nem szinkronizáltak. Amit azóta szinkronizáltak. Ezeket a túlvacsora, meg a nap végét is végül láttam. Én ezeket a nap végét imádom. És hát ezek mentek sorra az egyetemen, az egyetemi színpadon. És hát én így beleszerettem a
jelenet. Gyönyörű.
Én rosszul voltam magamtól.
Ja, jó, persze. Én az angolomtól voltam rosszul.
Megértettem ezt, amit is mondtam. Egyébként ez milyen fontos volt. Nagy érdekel magamok voltak, de ez mennyire fontos volt, hogy is voltam egyetlen is az ízre. Mi van az ízre, hogy mennyire Tomasz már jutott nekem erre a mesterbe. Meg erről írtam a szakdolgozatom, az idegen Fremde Thomas Mannár szerintem, vagy német szakosos, német halaszlagsként. Képzeld el, hogy kim voltam összedíjjal, és már előre megértem, hogy valamire szeretném tanítani végre az Ingmar Bergman, mert hogy ennek a feltagyását nem fejlődöttem, hogy írta a referenciát, és aztán mondta is nekem sokkal abban, az teljesen kizárt, hát az ülés is iszlet forró szigetén van. Hát azok az olyan szomorú voltam, de a dráma aztán a királydráma is én hát mögött laktam, ráadásul egy hotelben. Ez az egy este fél a telefonom, és gondoltam, hogy na hát biztos, hogy egy svéd intézetben a referencem, hogy másnap már 9.22-re menjek az adott kiadóba, hanem 9.28-ra, mert a svédek ilyenek. Kérdőt, fölveszem a telefonomat ezzel az érzéssel, és erre beleszól valaki, hogy szervusz, svédek tegezőben, szervusz Erzsébet, itt Ingmar Bergman. Szóval, hát én erre köszönjárni nem tudtam. Kérdőt, de így fölhív telefonon.
És tudtatok aztán beszélni?
Hát valószínűleg érzékelt az életet a haromat, és akkor elkezdett kérdezni, hogy az igaz, hogy te azt hallottam, hogy és az igaz, hogy tényleg azért tanultál meg, és hogy melyik volt az a film. És akkor így elkezdtünk beszélgetni, tehát nem csináltam így, de tulajdonképpen nekem megvolt. De nekem megvan a Bergman. De kizagos, hogy
így van a Bergman.
Nem.
De szép.
Olyan helyes volt. Nagyon édes volt. Ugyanígy voltam a
szólvés.
Jaj, ez szép, ez gyönyörű. Köszönöm,
hogy te lesz a cím, az is olyan szép. Mert hát persze, mivel hát a Fagyús Alexander,
az egész más. Tudod, mi az érdekes, hogy készült egy webfilm, és az annyira gyönyörű, hogy forgatott a színészeimmel, ahogy az Erland Josephsonnal azt a kisfiút is, ahogy instruálják, nem instruálják, de ahogy válnak vele. Gyönyörű. Előtt a szemben, nagyon neked való lenne, de mostan még nem. Egyszer így jártam viszont vele szerencsének, hogy kimoltam Stockholmban ezt a díjat, ezt úgy mondom, hogy olyan sokszor jártam volna, közben talán ötször váltam két csodás ösztöndíjakkal, tehát valami kevés. Nagyon. Komolyan, hát én alig látom. És kezded el, hogy egyszer a kezem látta valaki, Klein György, a Jaos Klein memoáriás végül. És elkezdtem olvasni, és a 70. oldalán tartottam, amikor teljesen ez az ember 1921-ben született, ment a Klein Gyuri, és 44-ben olvasta a Grunwaldék Auschwitz jelentését, és egész más következtetésre jutott, mint a tartásfiatok, és 44-ben ő ennek hatásával elhatározta, hogy ők semmiképpen nem fogják Auschwitzot állítani, meg kell megfelelni, örüljön le, de az ő kezében lesz a sorsa. Na most ehhez képest a tartási videót vitték Kárborba. Na mindegy, nem akarom elmesélni, mert hihet, többenetesen érdekes. Néztek ez a kiadról? Írtam kettőt. Jó van? És hát ott sikerült, tehát ott el tudtam érni, hogy a Kárborival tudtak találkozni, és aztán nagyon jóba is lettünk. Bergman, de nem sikerült, csak így ez a telefon. De azért ez nagyon, nagyon szép, nagyon szép volt. Szép volt. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtatok, ezt annyira megérzem, hogy egyet mondtátok, hogy miközben rettenetesen volt, de én is
Tudod, azt mondta, hogy fejt marad, akkor nem tudtam.
Ez magvetsző?
Majd kérek. Igen, az mondja, hogy ebben is nagyon sok kiadóban. Jó, ez az. Hát, hogy a messze lakos mindegy. Megveszem. Egy darab. Vagy
elolvasom. Hú, ne lecsú, borra levegy. Vágolj.
Csáva.
Úgy érte, hogy itt megcsinálja a Zsuzsa délután, és visz egy adagot. Miért tudja megcsinálni délután? Zsuzsa! Ha megcsinál délután, és eszem és a... Minden ez megalvat, csak én. Meg ez jól kérdezik. Nyilván együtt bulisztunk, de én nem emlékszem rá, hogy beszéltünk. Kínom, hogy beszélgettünk, de semmire.
És Isten érte, sem biztos nem fog elmenni
Most van egy olyan
felületen. Vagy én ötök felettem.
Persze. És ez egy abszolút ünnepben, mert tudod, ez egy piaci kérdés, és egy csomó minden van.